Sziasztok! Ez itt a Nyugat péntek délutáni podcastje, aminek bármilyen érdekes is az a neve, hogy podcast péntek, és ez az a beszélgetés, ez az a műsor, amikor a hét eseményeit próbáljuk meg elemezgetni. Hát ezen a héten nem is gondolhatnánk, hogy másra, hogy a hét legfontosabb eseménye volt, hanem az, hogy az egész héten zajló pedagógus tiltakozások, demonstrációk. Hát köszöntöm a stúdióban pedagógus vendégünket, Szijjártó Szemes Ildikót, aki a Szombathelyi Kanizsa Dorottya Gimnázium tanára, pedagógusa. Józing Antal kollégámmal fogjuk őt kérdezni, Szilágyi József vagyok, és kezdjük is azzal, hogy mi szerda reggel, kora reggel, olyan 4-8 körül találkoztunk a gimnázium előtt, ahol éppen egy ilyen élőláncos tiltakozás volt, és te mondtál egy beszédet ott akkor.
Igen, én szeretettel köszöntök mindenkit, aki néz és hallgat minket. Valóban mi szerda reggel már aktívak voltunk, és egy élőláncot vontunk az iskolánk köré, vagy inkább csak elé, mert a helyszín nem volt alkalmas arra, hogy körülvegyük az iskolát. Ennek az oka az volt, hogy szerdán volt a pedagógusok világnapja, amire a pedagógus szervezetek különböző sztrájkokat, demonstrációkat, a diákszervezetek tüntetést szerveztek. Mi pedig ezzel próbáltunk kiállni az oktatásügyért és a kollégáink mellett.
Hogy érezted ott akkor magad, és hogy érzed magad most azóta? Azóta eltelt két nap, majdnem két egész nap, és azért mindenféle hírek érkeztek itt az ország többi részéről is.
Jól éreztem ott magam, és nagyon felvillanyozott ez az egész, hogy kiállok magamért, kiállunk az oktatásért, a gyerekekért, a kollégáinkért, és bizalommal töltött el az, hogy láttam azt, hogy nem egyedül átsorgok az iskola előtt, hanem azért 60-an csak odaálltunk.
Hát elég hosszú volt az a sor, hát, ahogy láttam.
Igen, és elég az utolsó pillanatban kezdtük el szervezni. Tehát nekünk hétfőn ütött szöget a fejünkben ez, hogy mi is szervezzünk egy élőláncot, és ahhoz képest szerda reggelre 60-an legalább ott álltunk az iskola előtt, és képviseltük magunkat és az oktatásügyet.
Kicsit kibeszélek most a beszélgetésből. A Nyugaton oldalon van fent erről egy cikk, és van egy videó is, ami ennek a demonstrációnak az elejét, a beszédet felveszi, és ott lehet is látni ezt a hosszú sort. Hát egyébként tényleg meglepő volt, hogy azon az utcán ott végig álltak ott az emberek. És az ablakból gyerekek integettek, meg tapsoltak.
És most azt mondta Gyorzsa, hogy figyelmeztesselek, akár élő adásba.
Igen. Jó, akkor most a Tóni figyelmeztetett engem. Élőben vagyunk a Facebookon, és ezért nyugodtan hozzá lehet szólni, lehet kérdéseket feltenni az élő videó alatt kommentben, amit én látok majd itt a telefonomon, és ezt be fogjuk olvasni a véleményt, és ha kérdés van arra, meg valaki megpróbál majd válaszolni. Parancsolj, Tóni.
Jó, tehát nekem az lesz a kérdésem, nem tudom, van-e összefüggés, vagy nincs, vagy hogy van, majd ezt is így kiszálazzuk. Tegnap olvastam különböző országos hírportálokon, hogy voltak pedagógusok, vannak pedagógusok, akik valamilyen figyelmeztetés, vagy nem tudom, mit kapnak mostanában. Hogy mik ezek a figyelmeztetések, amiket ők kézhez vesznek, és hogy tudomásod szerint Szombathelyen, Vas megyében volt-e ilyen?
A Vas megyében nem tudok ilyen esetről. Ez főleg így Budapest környékén jellemző, amennyire hallottam. Ezek a pedagógusok azért kapnak figyelmeztetést, mert engedetlenségi akciókban vesznek részt, polgári engedetlenséget folytatnak, amivel ők tudatosan és ezt tudomásul is véve megsértik a jogszabályokat, mivel nem veszik fel a munkát. Ez egy kicsi mértékű jogsértés általában, tehát akár csak naponta egy-két óráról van szó. Ezzel próbálják meg felhívni a figyelmet a problémákra, amik az oktatás ügyet érintik, és arra, hogy sztrájkkal nem tudnák felkelteni a figyelmet, nem tudnának igazából eredményeket elérni, hiszen a sztrájkjog az kiüresedett azt elmondhatjuk.
Például mindjárt vissza is törünk a sztrájkokhoz, mert épp megbeszéltük még itt az élő adás előtt, hogy ezt így körüljárjuk egy picit ennek a jogi részét. Tehát még ezeket a figyelmeztetésekre visszatérve, tehát akkor amit a kollégák, ezek szerint főleg budapestiek, vagy főváros környékiek tettek, akkor az nem volt jogszerű, és akkor ez a papír, amit készhez kapnak, ez várható, tehát nem erődemonstrációról van szó a kormány részéről, hanem ez egy normál jogi folyamat?
Valamilyen szinten normál jogi folyamat, akkor van probléma, hogyha mondjuk ezt egy elbocsátás követi, ahogyan mondjuk a Kölcsei Gimnázium esetében, ugye 5 tanár kollégát ott elbocsátottak, azért mert polgári engedetlenségben vettek részt, és nem biztos, hogy a jogsértés mértéke az a büntetés mértékével arányban van.
Bocs, hogy közbevágok, de ezeket a levelekből, amit ezek a tanárok kaptak, úgymond figyelmeztetésként, többet is felraktak a Facebookra, és ott mindenhol ott volt, hogy figyelmeztet, hogyha megismétli ezt a...
Igen, fenyegetés van benne.
Akkor ön ellen alkalmazható lehet az azonnali vagy rendkívüli felmondás. Tehát gyakorlatilag kirúgással fenyegetik meg
igen.
őket.
Igen, egyértelműen kirúgással.
Hát akkor nem olyan könnyű kis figyelmeztetés azért ez.
Ja, egy figyelmeztetés soha nem könnyű ilyen esetben. Ez az egyik oka annak, hogy mi nem is engedetlenkedtünk szerdán.
Ja, ezt tegyük tisztában azért, ugye? Akkor ez azt jelenti, hogyha én jól értem, hogy azok a pedagógusok Pesten, akik figyelmeztetést kaptak, ők nem tartották meg az órát, vagy óra alatt vettek részt valami.
Azok a pedagógusok, akik Pesten kaptak figyelmeztetést, ők nem sztrájkoltak, mert azt mondták, hogy annak nincs értelme, hogy az óráimat a végzős évfolyamon megtartom, a többi évfolyamon az óráim felét megtartom, és nem veszem fel érte a fizetésem, hogy ezt jelenti a sztrájk, hanem azt mondták, hogy mi nem megyünk be órára, mi vállaljuk azt, mi polgárilag engedetlenek vagyunk, ezáltal aznap az órák egy része elmaradt adott intézményben, vagy őket helyettesíteni kellett, és ők kijártak az iskola elé, felhívták magukra a figyelmet. Egyébként ezt mi is csináltuk még februárban, február 25-én volt a Kanizsaiban egy engedetlenség, de ez egy egyszeri alkalom volt, ami nem volt maga után semmilyen következményt akkor még.
De Szombathelyen nem ez történt, mert ti a tanítási idő előtt szerveztétek, vagy tartottátok meg ezt az élőláncot, aminek vége is volt szerintem olyan 3-8 előtt valamivel.
Igen, mi 7-10-től 7:40-ig álltunk kint az iskola előtt, nálunk a tanítás 7 óra 45 perckor kezdődik, tehát biztosított volt az, hogy mindenki időben bejön a tanterembe.
Ugyanezt történt a Neumannban is, mert ott én voltam ott kint,
igen, előtt, és a
kezdődött, és a Bolyaiban is. Viszont gyorsan akkor ugorjuk át ezeket a ilyen kicsit ilyen száraz jogi, nem ugorjuk át, ugorjunk bele ezekbe a kicsit száraz jogi kategóriákba, hogy sztrájk, engedetlenség, hol tart most az ügy, közben változott a jogszabály. Mikor kezdődtek egyáltalán ezek a demonstrációk? Vagy nehéz már vissza
az első idézni. Figyelmeztető sztrájk az január 31-én volt. Ez abból állt, hogy egy hétfői napon nem tartottuk meg az első 3 órát. Ekkörül rengeteg vita volt, hogy ez jogszerű volt, nem volt jogszerű. Nagyon későn jött meg a bíróságtól a határozat arról, hogy mik az elégséges szolgáltatások. Mi akkor úgy gondoltuk, úgy döntöttünk, hogy mivel megjött a határozat, hogy jogszerű a sztrájk, ezért beleállunk, és ezután kezdődtek igaziból a változtatások a jogszabályon.
Már akkor tiltották be a sztrájkot például?
Nem, ezt így nem mondhatjuk, hogy betiltották, csak úgy megváltoztatták a sztrájk törvényt, hogy valójában nem generál egy olyan megoldandó helyzetet, amire a kormánynak reagálnia kellene. A szülők nem éreznek meg abból semmit, ha egy pedagógus sztrájkol, mert biztosítani kell a felügyeletet, ahogy elmondtam, az óráknak egy nagy részét meg kell tartani, megvan szabva, hogy milyen intézménytípusban hánytól hányig kell felügyelni a gyerekekre, levegőztetni őket. Tehát nagyon szigorú szabályok vannak, és amíg mondjuk egy vasutas sztrájk idején megáll a közlekedés, addig egy pedagógus sztrájk idején a gyerek épp úgy mehet iskolába. Tehát nem kell feltűnést, amit ugye el kellene érnünk, hogy meg kellene oldani ezt a helyzetet.
Oké. Akkor most már térjünk ilyen konkrétabb dolgokra, hogy miért is tehát hogy került egyetlen idáig ez az egész, hogyan fajult idáig ez a történet. Nem titok, hogy én is pedagógus voltam, vagyok, tehát dolgoztam is a közoktatásban. Igazából sosem volt ilyen rózsás a helyzet. Tehát ami, ahányszor én közoktatásban dolgoztam, mindig voltak kisebb, nagyobb bajok. Egyszer nagyon közel volt a sztrájkhoz már, hát ez nem is tudom, mikor.
16-ban.
Nem, jóval előbb, valamikor a Bokros csomag környékén ott is volt már ilyen, valamilyen sztrájk.
Hát aztán... 2005.
Tehát ott is volt már valami hasonló, de aztán valahogy mindig így megold, és mindig ment előre a szekér a maga útján, és ahogy mondtam itt a beszélgetés előtt, még a felvétel megkezdés előtt, hogy azt is tudom, hogy a pedagógusokat nagyon-nagyon nehéz kimozdítani az ő munkájukból. Néhány héttel, hónappal ezelőtt láttam egy ilyen rajzot, nem pedagógusról szólt, hanem hogy áll egy lány, tínédzser lány az utcán, és feltart egy táblát, hogy annyira rossz a helyzet, én, mint introvertált is itt vagyok. És nagyjából az jutott eszembe a pedagógus kapcsolatban, hogy nagyon-nagyon rossznak kell lenni a helyzetnek akkor, hogyha egy tanár ott hagy csapott papot, nem megy be órára, mindennel foglalkozik, és éppen nem javítja ki a dolgozatokat, mert tiltakozik. Én tudom, hogy nagyon-nagyon nyomós okának kell ennek lenni, és most neked kéne folytatni.
Igen, ez abszolút így van. Megkaptam én is a kérdést egyébként már ismerőseimtől, hogy de miért most, hogy mi történt, hogy most ez így elért minket. Pedagógusok hátán alapvetően fát lehet vágni. Türelmesek vagyunk, visszük az oktatást a hátunkon, ameddig bírjuk. Lehet, hogy most egy kicsit elérkeztünk a tűrés határunknak a végéhez. 2013-ban vezették be a pedagógus életpályamodellt. Nagyon bíztunk abban, hogy nekünk innentől kezdve már felfelé fog ívelni a sorsunk, hiszen ahogy mondtad, pedagógusnak lenni soha nem volt könnyű. Nem azért ment senki a pályára, mert úgy gondolta, hogy ebből aztán majd úgy meggazdagszom, hogy ihaj. A pedagógus életpályamodell mégiscsak biztatónak tűnt. Nagyon tetszett mindenkinek, hogy az elején van gyakornoki év, amikor a gyakornoknak kicsit kevesebb órát kell megtartani, mint egy már gyakorlott pedagógusnak, és úgy tűnt, hogy lesz egy perspektívánk minden tekintetben. Most az életpálya modell semmi sem tökéletes, ugye, amikor bevezetik, de mindig van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésre. Az életpálya modell nem érzem úgy, hogy fejlődött volna. Amikor egy gyakornok nagyon rövid tanítási gyakorlat után minősül, akkor megéri azt a csúfságot, hogy kevesebb pénzért több órát kell megtartania. Hiszen amíg gyakornok, addig 20 óra a kötelező óra száma, de mivel tanárhiány van, ezért mindenki sokkal több órát ennél megtart, kap túl óra pénzt. Amikor pedig minősül, és már pedagógus egy kategóriába esik, akkor 22-26 a kötelező óra száma, ami azt jelenti, hogy túl órát innentől kezdve nem fog kapni, és a fizetése pedig visszaesik az alapbérre.
Nektek olyan természetes az, hogy pedagógus életpálya modell szerintem, de hallgatóknak nem biztos.
Tehát egy olyan modell, ami előírja azt, hogy bizonyos időközönként nekünk minősülnünk kell, ami azt jelenti, hogy ki kell dolgozni egy portfóliót, jönnek a emberek, akik megnézik azt, hogy mi hogyan tanítunk, óravázlatot kell leadni, és eldöntik azt, hogy elég jók vagyunk-e ahhoz, hogy a következő kategóriába lépjünk, avagy nem, mintha nem végeztünk volna egyetemet.
Egy osztályt léptek följe. Igen.
Nekem valamilyen képzési tervet kellett volna csinálnom, azt tudom, valami ilyesmi volt. Ugye?
Hát nekem még nincsen meg a PET 2, pedig 12 éve a pályán vagyok, mert voltam közben gyesen, és így kiestek szolgálati évek, úgyhogy még mindig pedagógus egy kategóriába esem.
Igen, szerintem amikor előjöttek ezzel a ilyen portfólióval, meg nem tudom mivel, mert akkor ki kellett volna menni egyébként az utcára.
Tehát... Lehet, de akkor még szerintem pozitívan álltunk hozzá, meg bíztunk benne, hogy jobb lesz. Csak vannak ilyen anomáliák, hogy 22-26 a kötelező óra szám. Tehát ha én 22 órában tanítok, pont ugyanannyit keresek, mint hogyha 26 órában tanítok. És ez szerintem a pedagógusok között egyenlőtlenségeket szül. Emellett egy nagyon pozitív példa, mondjuk az osztrák példa, ahol vannak úgynevezett tantárgyi szorzók. hiszen a különböző tantárgyakat tanító tanároknak különböző mennyiségű időt kell a felkészülésre, dolgozatjavításra tölteniük, valamint emellett különböző felelősség is társul a különböző tantárgyakhoz. Nem kell komoly dolgokra gondolni, mindenki érettségizett, tudjuk, az érettségi tantárgyakra tanító tanárokon hatalmas felelősség van a gyerekek jövőjével kapcsolatban, a többieken is. Ezzel nem akarom a kollégáim munkáját becsmérelni vagy lekicsinyíteni, hiszen minden tanárnak jelenformáló szerepe van, úgy gondolom, és mindenki másért fontos, mindenkinek a tantárgya másért fontos, de szerintem ez egy nagyon jó példa, hogy különböző tantárgyi szorzók vannak Ausztriában a fizetésekhez kapcsolva. Aztán, ami még probléma, ami miatt még felháborodtunk, és vannak ezek a demonstrációk, sztrájkok, engedetlenségek, hogy úgy érezzük, hogy egyre nagyobb rajtunk az adminisztrációs teher is. Emellett a gyerekeknek a tananyagokkal kapcsolatban van hatalmas terhelése. Én például, ha a saját tantárgyamat hozom, én matematika-angol szakos vagyok, matematikából régebben 9-ben heti 4 óra volt. Most heti 3 óra van. És abban a 3 órában nekem ugyanazt az anyagmennyiséget kell megtanítanom, mint amit korábban 4 órában tanítottam. Mi az, amire nyilván kevesebb idő jut, hogyha végezni akarok? Ez a gyakorlás, az elmélyítés. Ami nagyon fontos lenne. Hiszen Konfucius kínai bölcs megmondta, hogy hallom és elfelejtem, látom és megjegyzem, csinálom és megértem. Tehát ahhoz, hogy a matematikát értsük és jól műveljük, rengeteget kellene gyakorolni.
Igen, de ahogy nézem itt a pedagógus demonstrációkról szóló cikkeket és Facebook megosztásokat, itt a kommentelők között azért nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy a tanárok inkább tanítsanak, mint demonstráljanak, és hogy a nagy részük az arra megy, hogy ők csak a fizetésüket akarják megemeltetni, ez másról nem szól ez az egész.
Szerintem, aki ezt így gondolja, annak nincsen iskolába járó gyermeke, nem látja azt, hogy mi zajlik most egy iskolában, vagy óvodában, vagy bármilyen közoktatási intézményben. Nem tudja azt, hogy milyen állapotban vannak az iskolák, óvodák, hogy mennyire hiányos a felszereltségük, vagy mennyire elavultak az eszközeink. Akár a számítógépparkra gondolunk, akár mondjuk digitális táblákra. Szerencsére sok interaktív tábla van már az országban, de ezek többnyire azért már nem mai darabok.
Tehát ezt úgy kell elképzelni szerintem, hogy aki még nem tanított, vagy nem tudja az, hogy működik, hogy van egy fizetés, amiből nem lehet kijönni, de igazából sose lehetett. Tehát soha nem volt nagy fizetés, tehát senki nem a pénzért megy tanítani. Ebből egy kicsit hasonló, mint az egészségügy. Tehát nem valószínű, hogy ápolónak, akár orvosnak is az megy, aki majd egyszer sok pénzt szeretne keresni, és tanárnak sem az megy. Egy darabig ezt lehet csinálni, és csinálja is. Az a szerencséje a mindenkori hatalomnak szerintem, hogy ott vannak elhivatott emberek, akik ezt csinálják, és szívvel, lélekkel csinálja a legtöbb. Emlékszem, hogy tündéri kollégáim voltak mindig, akik ezt nagyon tudták csinálni, és lelkesen. És még az igazgatók is jók voltak, akik szegények mindig egy két tűz közé vannak szorulva, hogy egyrészt föntről, lentről, sőt, el tudom képzelni, hogy még a tankerületben is olyanok dolgoznak, akik ezt valamilyen módon szeretik, és talán tudják is csinálni. Csak mindenki be van szorulva a maga kis pozíciójába, és mivel ezt a legfelsőbb szintről ezt nem akarnák megoldani. Most vagy nem látják, hogy mekkora a probléma, vagy látják, de nem akarják megoldani. És így saját maga csapdájából esett a közoktatás, és azon csodálkozom egyébként, hogy miért nem beszélünk erről többet, vagy beszéltünk már korábban erről többet, hogy merre felé megy a magyar közoktatás, milyen hatalmas nagy gondokkal küzdenek, és hogyha ezzel nem változtatunk, akkor itt valami egészen nagy problémák lesznek az országban, és már vannak is szerintem most. Tehát ez nem, hogy majd egyszer történik valami rossz, hanem itt vagyunk valamiben, és akkor most így tudnék mondani olyan dolgokat, ami már látszik most, hogy valami kisiklott, és még utolsó mondat, hogy ráadásul a közoktatás olyan, mint egy nagy hajó, hogy elkezdem tekerni a kormányt, tehát elkezdem majd javítani valamilyen módon. Tegyük fel, hogy a kormány belátja, most hallgatják a podcastet, és hú, tényleg igazuk van, és akkor megjavítjuk, tényleg odafigyelünk. És ha most elkezdenék megjavítani, ma délután elkezdenék tekerni a kormányt, akkor majd 5 év múlva, 8 év múlva történne valami pozitív. Tehát így kell elképzelni. Tehát most még szerintem évekig rosszabb és rosszabb lesz a szituáció. Ha most elkezdjük tehát azt, hogy jó, akkor javítsuk meg, csináljunk vele valamit, valamiféle közös nevezőt próbáljunk már megtalálni ebben, akkor egyszer majd talán elkezdünk kievickélni ebből a gödörből.
Igen, és én azt hiszem, hogy senki nem csodára vár, tehát nem arra várunk mi most, hogy kiálltunk az iskola elé, meg a gyerekek kimentek Pesten, és hoppá, holnaptól már minden jó lesz. Csak szeretnénk elindulni egy olyan úton, amikor egy építő jellegű párbeszédet tudunk folytatni, hogy meghallgatják a mi véleményünket, a mi problémáinkat, és leülnek a pedagógusokkal, és tényleg egy olyan irányba próbálunk legalább elindulni, ami egy fejlődés.
Most megszakítom egy picit itt a folyamaton, és két üzenet is érkezett közben, az egyikben egy kérdés is van. Két Zsuzsa írt nekünk. Az első Zsuzsa azt írta, hogy büszkék vagyunk rátok, gondolom itt a pedagógusokra gondolt, és fel is tett egy kérdést, hogy ti nem féltek, mi ad erőt, mit üzennétek azoknak, akik nem mernek még kiállni magukért az oktatásért. Amíg gondolkodsz, addig a másik Zsuzsa csupán két ilyen szívemoit küldött, amit megmutatok neked is. Tehát akkor még egyszer a kérdés, mi ad nektek erőt, miért nem féltek, vagy hogy lehet, hogy ti nem féltek, és mit üzennétek azoknak, akik nem mernek még kiállni magukért az oktatásért?
Hű, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert szerintem hazudnék, ha azt mondanánk, hogy soha nincs bennünk egy kicsi félsz sem. Viszont nekem szívügyem volt mindig is az oktatás, és úgy gondolom azoknak a kollégáimnak is, akik ott álltak mellettem. És szeretnénk azt, hogyha a jövő generációjának is lenne egy olyan jövője, ami talán még jobb, mint a miénk, és nem kellene az oktatásnak a temetésén részt vennünk. Tehát mi nekünk szerintem az ad erőt, hogy már annyira elkeseredtünk, és már annyira úgy érezzük, hogy már nem tudnak tőlünk mást elvenni, nem tudunk mit kockáztatni, hogy muszáj elkezdenünk tenni azért, hogy jobb legyen.
És mit üzennél azoknak, akik még nem mernek megmozdulni?
Nem félni kell, összefogni.
Bocs, hogy beszélek, de én mindig megértettem a másik felet is. Tehát, hogy van egy tantestület, én beszélgettem egyébként tanárokkal. Nagyon sok függem egyébként attól, hogy az adott iskolában hogy mennek a dolgok, meg hogy látja a saját helyzetét, stb. De meg tudom érteni azokat, itt beszélgettem egy kolléganővel, akinek egyedül neveli a két gyerekét otthon, és akkor hát ő inkább nem, mert ebből ő így kimaradna. És én meg tudom érteni. Tehát vannak olyan élethelyzetek, amikor meg tudom érteni. Tehát könnyen itt télkezhetünk, hogy hányan mennek ki, hányan nem mennek ki, de mégis vannak egzisztenciák, valaki nehéz helyzetben van, nyugdíj előtt van, nem tudom hány évvel, és tehát azt is meg tudom érteni egyik oldalán. Másik oldalán viszont az van, hogy attól félek, hogy ahogy az egészség, ugye az oktatás és mindig a benne levőknek a szíve vitte előre. És hogy ez a motiváció, ez a motor, ez elkezd akadozni és döcögni, akkor, hogy mondjam, még ennél is nehezebb helyzetbe fogja magát lavírozni a közoktatás.
Értem, amit mondasz, és abszolút el tudom fogadni azt, hogy nem mindenki akar ebben részt venni. De úgy gondolom, hogy minél többen veszünk benne részt, annál kisebb a veszély. Hiszen ekkora pedagógus hiány mellett mindenkit nem tudnak elbocsátani. Ráadásul nem sértünk törvényt. Tehát nagyon figyelünk arra, hogy ne sértsünk törvényt. Senkinek nem érdeke az, hogy törvényt sértsünk. Csak az, hogy kiálljunk magunkért. És hogyha valamilyen módon fel tudjuk hívni a figyelmet arra, hogy hatalmas bajok vannak az oktatásban, úgy, hogy közben nem kockáztatjuk az egzisztenciális dolgokat sem, akkor ezzel tudunk tenni a közért.
Igen, ez kétségkívül, csak én mindig próbálom a másik felet is megnézni.
Meg van, aki nem olyan típus, aki szeret kiállni.
Valaki nem olyan típusos.
A tankerület reagált valamit egyáltalán ezekre a szombathely?
A tankerülettel kapcsolatban nem szeretnék nyilatkozni.
Jó, oké.
Jó, valamit még akartam ezzel. Ja igen, hogy mi, ugye következő hetekben, hónapokban még megvan hirdetve, most nem tudom, sztrájk, ilyen olyan demonstrációk. Mi fog történni? Egyetlen mit vártak ettől, hogy kiálltok az iskola elé, és demonstráltok, hogy változik-e ettől valami?
Az optimista énem szeretné azt hinni, hogy változni fog. Ezt egyébként a gyerekek is megkérdezték, hogy tanárnő, láttuk, kint álltak. Mm. Történni fog emiatt valami? Tehát jobb lesz valami? És mondtam, hogy fogalmam sincs. Tényleg erre nem tudok mit mondani. Én nagyon szeretném, ha lenne hatása, és egyre inkább azt látom, hogy egyre többen mellénk állnak a társadalomból, hiszen egyre többen értik már és érzik, hogy ez nem csak a tanárok ügye, ez a társadalomnak az ügye. Ez nem függ semmilyen pártpolitikától, mert az oktatás, ha az oktatással foglalkozunk, akkor a közélettel foglalkozunk, ami nyilván politika. Viszont nem kell az, hogy ez pártpolitika legyen, hiszen mindenkinek közös érdeke az, hogy az oktatás az előre menjen, hogy az oktatás az egyre jobb legyen, és ne rosszabb. És ahhoz, hogy jobb legyen, ahhoz igenis tanárok kellenek, akik nincsenek, egyre kevesebben vannak, így kell sajnos fogalmaznom. Nem tudom a pontos számokat, hogy hány ember hiányzik most a rendszerből. Legutóbb 16 ezret hallottam. Az egy óriási szám. És ezt megérzik ám a gyerekek is. Tehát ha valakinek mondjuk teszem azt rajztanár, tanít matematikát, az nem indul ugyanolyan esélyekkel az életben, mint az, akinek egy matematika tanár tanítja a matematikát.
Hát ideig ezt még nem mondtuk.
Ezt már többen pedzegettük, az esélyegyenlőségnek a sérülését egyébként, főleg azok is, hogy nem tudják megoldani ezt.
Mondjuk a sztrájkkal kapcsolatban, ugye mi az arcunkban nagyon sokszor megkaptuk, hogy azzal, hogy sztrájkolunk, a gyerekeknek az oktatáshoz való jogát sértjük meg. De valóban így van ez? Tehát, hogyha mi azt akarjuk, hogy nekik jobb legyen az oktatás, azzal mi megsértjük a jogukat az oktatáshoz. Lehet, hogy ott néhány óra kiesik. De ha ez azt eredményezi, hogy a jövőben lesz szakos ellátottság, hogyha egy kolléga hiányzik, akkor lesz szakmai helyettesítés. Nem az lesz, hogyha mondjuk valaki megbetegszik, mert mindenhol előfordul, hogy valaki megbetegszik, bármelyik munkahelyen. Akkor egy szakos tudja helyettesíteni, hogy ne legyen elmaradás az órákkal. Ezek mind olyan dolgok, amelyek igazából a gyerekek érdekeit szolgálnák.
Az én gondom most itt péntek délután, nem tudok igazából optimista lenni. Majd később azok leszünk, nem tudom, hogy állunk időben. Talán még lesz idő az optimizmusra is. Tehát azért nem tudok optimista lenni igazából, mert hogyha az a kormány akarta volna, ezek a problémák nem tegnap, meg tegnap előtt, meg szerdán reggel jöttek elő, hanem már évekkel ezelőtt lehetett látni, hogy itt rossz felé fut a szekér. És a kormány akart volna, már beavatkozhatott volna. Csak mindig egy picit, ha csak legalább annyit csinál, hogy egy üzenetet küld. Nem biztos, hogy pénz, csak üzenetet, hogy mellettetek vagyunk, majd lesz valami, nyugi, beszéljük meg, hogy... És a kormány egészen, és ez sem nem pártpolitika, hanem ez szerintem tény, hogy a kormány nem nagyon reagált erre, jelen pillanatban, mert korábban nincs minisztérium az oktatásnak, hogy mondjam, a jelen pillanatban az oktatás a belügyminisztériumhoz tartozik, és független attól a szemétől, az is elég sokat elmond, hogy hozzácsapom a belügyminisztériumhoz, majd valahogy lesz, és nem éreztem soha azt a szándékot, hogy meg akarom én ezt oldani. Tehát azzal kellett volna szerintem kezdeni a kormánynak, meg akarja oldani, hogy jó, akkor írjátok össze a problémákat, és megnézzük, mit lehet tenni. Elírta 200 problémát, jó, akkor melyik a legfontosabb, nézzük meg, mit lehet. Sajnos nincs erre most pénz. De a szándék, és ez a szándék nem láttam eddig, És ezért vagyok én most pessimista, nem tudom hány perccel a podcast befejezés előtt. Remélem, még van időnk. Akkor jó, még kihúzzuk még pozitívra. Várt,
egyébként nekem is ez jutott eszembe, hogy a kormány nem is igazán reagál, hanem ilyen politikusok vannak, akik, tehát kormánypárti politikusok, akik hirtelen egy-egy interjúban, vagy egy közösségi oldalon, vagy bármi mondanak valamit. És nem tudjuk azt, hogy ez mennyire központi ragvezérelt, mennyire saját vélemény, de tényleg semmi reakció, pedig hát ugye tegnap előtt azért szépen elfoglalták a Margit hidat is Pesten.
Hát van olyan híroldal, ami szerint nem. Igen, de egyébként ez tényleg egy probléma, hogy nem érezzük azt, hogy figyelembe vennék azt, hogy változásra van szükség. Nem figyelnek fel arra, hogy mi kiállunk, egy sztrájkolunk, tüntetünk, demonstrálunk, amit éppen aki csinál. Valóban nem érkezik egy egyértelmű válasz. Vannak ígéretek, hangzottak el ígéretek, de annyi ígéret elhangzott már az elmúlt évtizedekben, hogy tele van velük ugye a padlás. És bizony vannak olyan megnyilvánulások, amik még inkább a pedagógusoknak a megbecsülését egyre inkább aláássák. Tehát amikor elhangozhat egy olyan, hogy a tisztességes pedagógus nem a pénzért tanít, nyilván, tehát hogyha ez nem így lenne, akkor már nem lenne pedagógus a pályán, de ugyanakkor nem tisztességtelen az a pedagógus, akinek igenis ahhoz, hogy megéljen, szüksége van arra a pénzre is, hiszen hiába is vagyok elhivatott, ezzel nem tudok a boltban fizetni én sem.
A kormány valószínűleg arra játszik, hogy előbb-utóbb úgyis csak, ugye mindig ez van, mindenféle ilyen tiltakozás, előbb-utóbb úgyis megunják, aztán hazamennek. Meg fogjátok unni, és hazamentek? Vagy van valamilyen hosszabb távú terv?
Időnként jön egy-egy pillanat, amikor nem megunjuk, csak úgy érezzük, hogy parttalan a küzdelem, és akkor egy kicsit, mintha alább hagyna a lelkesedésünk. De ilyenkor mindig jön valami újabb lökés, egy újabb pillanat, amikor azt látjuk, hogy nem tudunk mit kezdeni a problémákkal, és mégiscsak újra és újra felállunk, és azt mondjuk, hogy most már ki kell mondani, hogy elég volt ebből, ami folyik.
Akkor felolvasok most egy üzenetet, ami talán még egy ilyen pozitívum lehet. Felolvasom a nevét, ha már odaérte teljesen, tehát Kovács Szilvia, Veronika, Romániában tanítok, Szombathelyről származom, és innen kísérem figyelemmel az eseményeket, és szurkolok nektek, hogy sikerüljön elindítani egy igazi reformot.
Köszönjük.
Amit végre a szakemberek és a leginkább érintettek bevonásával dolgoznak ki. Kitartást ne adjátok fel, itt sem jó a helyzet, de egyelőre mindenki csak magában morog, nincs semmi összefogás.
No, hát igen, akkor előrébb vagyunk, mint Románia.
Igen. Nagyon jól esik az ilyen üzenet. Szerdán, amikor vége volt a mi kis élőláncunknak, akkor nagyon jól esett egy üzenet egy volt tanítványom édesanyjától, aki végigkövetett minket online. Nem tudott eljönni munka miatt, egészségügy is, úgyhogy ő ügyelt, de mellettünk állt lélekben. És az ilyenek egyébként, kérdez, hogy honnan van erőnk, az ilyenekből is van erőnk. Meg valahol úgy gondolom, hogy pedagógusként nekem az is feladatom, hogy azt lássák a gyerekek tőlem, hogy nem csak panaszkodok, vagy éppen még azt sem, nem is panaszkodok, csak nem állok ki magamért, hanem azt tanulhatják meg, hogy igen, hogyha olyan a helyzet, akkor ki kell állnom magamért, ki kell állnom a közösségért, ki kell állnom az oktatásügyért, ki kell állnom azokért, akiket valamilyen szempontból sérelem ér. Tehát ez is feladatom szerintem, amellett, hogy tantárgyakat tanítok.
A kiállásról szólva, tehát az minden tisztelet szerintem azok a tanároké, akik kimernek állni az iskola elé, és hát én most mondom, hogy tisztelet neked is, hogy bejöttél ide a stúdióban, és az élőben vállaltad arccal névvel, úgyhogy ez nem semmi.
Ez egy kérdés. Mik a sztrájkolók legfontosabb követelései? Tényleg erről még nem is igazán beszéltünk.
Az igazság, hogy erről elkezdenék mesélni, hogy mik azok, amiket szeretnénk, hogy megváltoztassanak, akkor az nagyon sokáig tartana. Mondok persze dolgokat. Tehát nagyon szeretnénk például azt, hogy ne 22-26 óra legyen a kötelező óraszám, hanem rögzítsük le, hogy akkor az mennyi. És akkor az mindenkinek ugyanannyi. Nagyon szeretnénk azt, hogyha a túlórákat, helyettesítéseket nem ingyen csinálnánk. Ugyanis, ha minket kiírnak helyettesíteni, akkor azért nem kapunk egy fillért sem.
Pedig milyen nagy élvezetet jelentenek ezek a helyettesítések.
Igen, akkor van egy lyukas órád, és akkor menj be valahova. Igen, de csináljuk, tehát anélkül csináljuk, csak nem jó, hogy ez így van. Aztán, ami még probléma, az a tankönyvekkel van. A tankönyvek, amik régen jók voltak, azok kilettek vezetve a tankönyvpiacról, helyette központi könyvek jelentek meg, amik nem biztos, hogy mindig hozzák ugyanazt a színvonalat. Aztán a NAT. A NAT az teljesen a pedagógusokkal való egyeztetés nélkül készült el. És nem előremutató, hanem inkább vissza a múltba. Emellett pedig igen, amit próbáltam elkerülni, hogy szeretnénk, hogyha a fizetésünket is korrigálnák. Én nagyon sokáig szégyeltem elmondani azt, hogy mennyi pénzt keresek. Mert úgy éreztem, hogy ez nagyon ciki, meg hogy az én szégyenem, de most már eljutottam arra a szintre, hogy rájöttem, hogy nem nekem kell emiatt szégyelnem magamat.
Bocs, elmondod?
Elmondom. Nekem van egyetemi diplomám, az ELTE-n végeztem Budapesten, angol matematika szakon. Van egy felsőfokú és egy középfokú nyelvvizsgám. 12 éve vagyok a tanári pályán, és 226 ezer forintot viszek haza havonta.
Jó, és akkor itt most mehetünk tovább, szerintem.
Egy percnél magyarsz, nem?
És akkor egy kis biztatás. Katalin írja, ez az egész ország, ugye büszkék vagyunk a tanárokra és a diákokra.
Köszönjük szépen. És a diákokra én is nagyon büszke vagyok. A Pesten, akik kimentek 40 ezeren, és odaálltak mellé.
Itt is kimentek itt, a diákok?
Igen, itt is, igen.
Az elején nem értettem is, hogy még ott az ablakból is tapsoltak, meg integettek.
Igen.
Ki a saját diákjaitok voltak, hát hiszem, a gimnáziumban voltak.
Igen. Ez is sokat jelent egyébként, tehát én most lefordítom, amikor a diák-tanár viszonyban, hogy a diákok eddig, tehát nagy lehet a baj, na, visszatérve, hogyha.
És én a képeken láttam azt utólag, hogy ott az iskola sarkán túl is még mennyi diák állt, akiket én akkor nem is láttam, hogy ott vannak.
Akkor, igen.
Igen, és milyen jó érzés volt ez nekünk, meg utólag, amikor elmondták, hogy néztük a videót tanárnő, megnéztük a beszédjét, és tetszett, gratulálunk.
Hogy nagyjából majdnem minden kérdésre válaszolok, amit fel akartam tenni. Az egyik az a szűk keresztmetszet, ami azért elmondtad, hogy mik azok a követelések, amik leginkább szeretnétek. Én az én részemről még hozzáteszem azt, hogy a kormányzati segítséget és támogatást, azt a szándékot szeretném látni legfontosabban, ami alapjaiban változtatnám meg ezt a játékot szerintem, és szintén nem csak pénzről van szó, de most ezt hagyjuk. Igazából az, hogy hagyják a pedagógusokat dolgozni, tegyék alá azt a anyagi, tárgyi, infrastruktúrális és egyéb feltételeket, ami normálisan lehet dolgozni, mint hogyha valaki hegesztő lenne, és akkor ott van a hegesztőapparát, meg a védőpas, meg a kesztyű, és akkor lehet hegeszteni, hogyha ezek nincsenek, meg marha nehéz hegeszteni. Tehát hasonló szerintem most itt az oktatásban ez. Amit meg szerettem volna kérdezni, egyrészt a diákok hogyan viszonyulnak ehhez, most már lassan egy éve megy ez az iskolák körüli felforrósodott, ugye másik pedig a szülők mit szólnak ehhez? Mert azért a szülőként, tehát hogy nem viszem a gyereket, vége volt a Covid-nak, és akkor nagy nehezen elkezdték vinni, és akkor megint sztrájkolnak, adódik-e feszültség ebből?
Én nem hiszem, hogy ebből adódna feszültség. Nálunk nagyon nem érintette ez a szülőket. A sztrájk sem, meg a mostani kiállás sem, hiszen volt most tanítás. A sztrájk alatt a szülőknek volt lehetőségük a gyereket iskolába küldeni. De a legtöbb szülő nem küldte be őket, és rengeteg üzenetet kaptam ezzel kapcsolatban, és ők azt mondták, hogy ők mellettünk állnak a legtöbben. Nyilván biztos van, akinek nem tetszik, nincs olyan, ami mindenkinek tetszene, de nagyon sok volt a pozitív megerősítés a szülők részéről. A gyerekek részéről pedig szintén ezt tudom elmondani, hogy én úgy tapasztalom, hogy ők valahol tisztelnek minket emiatt, hogy végre kimondjuk azt, hogy gond van.
Persze, hogy gyerek az okos.
Tehát a gyerekek átlátják. Én nem szeretem, amikor azt mondják, hogy mert a tanár kiviszi gyereket az utcára. Egyrészt mi nem hívtunk ki senkit az élőláncra. a gyerekek átlátják már a helyzetet. A gyerekeket nem kell utcára hívni. Ugye
középiskolásokról van
szó. Igen. A középiskolások már pontosan látják azt, amikor be akarom kapcsolni, teszem azt a projektort, és nem működik, vagy ők pontosan látják azt, hogy milyen problémák vannak az oktatással, látják azt, hogy most nem nálunk, de akár más iskolákban, hogy adott tantárgyból nincsen szaktanár, beszélnek egymással, tudják, nézik a híreket, tehát tisztában vannak ők a dolgokkal, és mint gondolkodó felnőttek, és hát felnőttek már majdnem, mint gondolkodó felelősség teljes emberek, ők tudják azt, hogy ha ők is mellénk állnak, akkor azzal segítik az ügyet.
Tehát hogy néz neki mondjuk egy optimális iskola, vagy egy ilyen államiskola? Tudom, ezt most senki nem kérdezte meg, én vagyok most a kormány, és akkor játszunk olyan, hogy hát kolléganő, hogy néz ki egy... Hűha. Gondolom, nem készültél rám, soha nem kérdeztem.
Erre nem, mert ez tényleg még nem hangzott ez a kérdés.
De ugye a realitások találják belőle.
Nekem elég lenne az egyébként, hogy kiegyensúlyozott kollégák lennének bent, akik nem a mindennapi hajszától és problémáktól túlterhelve lépnek be a termekbe, akiknek csak az egy munkájuk van, és nem kell, hogy más állásokat elvállaljanak, tehát tényleg kisimultak és lelkesek, és van egy bizonyos szabadságuk a tananyagválasztásban, a módszerek megválasztásában, hiszen hogyha ekkora mennyiségű tananyag, akkor én nem mondhatom azt, hogy most akkor pármunkázunk, vagy csoportmunkázunk, mert haladni kell. Sokkal kevésbé tudom színesíteni az órákat, és érdekessé, hogyha minden tananyagot le akarok fedni. Aztán nagyon jó lenne egy megbízható felszereltség, egy megbízható internethálózat, szép modern iskolák, tisztasági festés minden évben, jó záródó ablakok.
Nagyon nagy igényeid van.
Ugye? Hatalmasok. Szuper minőségű kréta, mindig legyen táblafilc, de tényleg...
Igen, az érdekes, nem most ezt hallaná valaki, nem tudom, milyen iskola, mondjuk a finn, vagy
hát
német, vagy valami
iskola. Hát súlyos, az értenet közben.
Megjött valami?
Igen, Zsuzsa, aki már aki korábban is írta, azt írta, hogy a kukások nettó 350-400 forintért sztrájkoltak. Csak mondom.
Jó, hát nagyobb most az érdekérvényesítő képesek.
Valószínűleg nem ezért írta.
Tudom.
Csak ugye elhangzott itt, hogy mennyit keresel most.
Igen. Hát ez egy jó bizonyítási alap. Egyébként én úgy gondolom, hogy minden embernek a munkája fontos, és mindenki megérdemli azt a fizetést. A kukásoknak a munkáját is meg kell becsülni, mert én például nem szívesen csinálnám, mert nekik is egy olyan munkájuk van, amit nap mint nap el kell látni, nehéz, fizikailag megterhelő, és fontos. Tehát minden embernek meg kell kapnia azt a bért, amiért ő megdolgozik. És nekem is. De a tanároknak
jó, de
is.
De ezt a társadalom árazza be, tehát hogy ki mennyit és hogy miért. Ugye vannak olyan országok egyébként, igen, vannak olyan országok, amik nagyon-nagyon jól fizetnek a tanároknak, itt a Skandinávban, amennyire tudom, a Skandináv országok.
Jobban Luxemburgban.
Luxemburg, de és vannak olyan országok, hogy nagyon rossz, hogy érdekes módon az USA-ban is nagyon rosszul fizetik az ottani viszonyrendszer szerint a tanárokat.
Igen, most sajnos jön. Sokszor hallom azt, hogy a tanárok nem végeznek termelő munkát. Ez való igaz. Tehát én nem termelek terméket, viszont...
Parlamenti képviselők se termelnek olyan sokan.
Viszont, hogyha nem tanítom meg a gyerekeknek a tananyagot, az alapvető tudnivalókat, akkor nem lesz senki, aki elvégezze azt a munkát.
Szerintem ez, ha valakint közgazdasági szintre le akarja ezt bontani, én szerintem a tanárnak a munkája az mérhető, tehát az előtt a GDP-nek a függvényében, tehát ez pont elég egyértelmű.
Ez rendkívül rossz mondás igen. Az, ugye? Hogy igen, hogy a tanár nem termel értéket, vagy hogy mondjam, hogy hát jó, hát nem reszeltek meg 15 csavart egy óra alatt, vagy nem tudom, mit mondjak.
Technika óra megcsinálják ezt is.
Igen, de hát ez azért nem. A tanár igenis értéket teremt.
Én is így gondolom.
Tudnék azért olyan munkákat mondani, ahol tényleg nem, de még azokra a munkákra, most nem akarok bántani sem, de azokra a munkákra is szükség van. Tehát azért ott álljunk meg azért, hogy egy társadalmat úgy képzelünk el, mert most azt hajtja a politika, hogy itt ilyen összeszerelő üzemekben dolgoznak az emberek, és ennyiből áll az egész. Hát nem, hát...
Kezdes ideges lenni.
Nagyon sokszor eszembe jutott Orwell, hát ne ügyéskedj, hát
nem, egyébként nagyon, ez nehéz ember, tehát valaha termelésnek lenni kell, de hogyha csak az van, akkor az a baj, hogyha, tehát ez egy ilyen kicsit ilyen bonyolult játék, az biztos, hogy ez így nem jó. Tehát egyébként kíváncsi lennék, most ha valaki vállalja, itt várjuk a podcastba, jövő héten, vagy bármikor, aki meg akarja védeni, hogy az közoktatás az így miért jó. Hát, hogy ezzel nem kell változtatni, és hogy a tanároknak a követelése, vagy egyáltalán a demonstrációi, a mozgalmuk az nem helyes. Tehát várjuk itt, és akkor ő is bejön, és akkor elmondja, mert tényleg kíváncsi lennék, el tudom képzelni, hogy van ilyen álláspont, azt is el tudom, hogy valaki ezt meg tudja védeni, de kíváncsi lennék rá,
egész
ugye?
Egész ötlet, és valószínűleg akkor Ildikó is hajlandó erre
abszolút
bejönni.
Abszolút, szívesen beszélgetek.
Nos, tehát akkor hallottátok, ez egy kihívás most, hogy aki úgy gondolja, hogy jelenleg jó áll helyzetben van a közoktatás.
És nincs igaza a tanároknak.
Nincs igaza a tanároknak.
És ezt alá tudja támasztani tényekkel.
Igen, hát várjuk a jelentkezését a nyugat.hu bármelyik csatornáján, akár itt a videó alatt kommentben, akár a kontaktunk az nyugat.hu címe, vagy a nyugat oldalán, az impresszumban ott van az iroda vezetékes telefonszáma, úgyhogy bármilyen módszerre jelentkezzetek. És azt hiszem, itt akkor az gyorsan be is fejezzük, hogy akkor nem ragozzuk ezt itt tovább, és reméljük, hogy jövő héten majd folytatjuk.
Köszönöm szépen a meghívást.
És köszönöm Szijjártó Szemes Ildikó tanárnőnek, a Kanizsai Dorottya Gimnázium, Szombathelyi a Kanizsai Dorottya Gimnázium tanárának, hogy itt voltál velünk, Józing Antalnak, pedagógus újságírónak. Köszönöm ezeket az értékes gondolatokat, én Szilágyi József vagyok, és akkor tényleg találkozunk jövő héten. A reményeink szerint majd megint csak a pedagógusokról, tiltakozásokról lesz szó, és ül majd itt valaki, aki szerint ez jó, a közoktatás úgy jó, ahogy van. Addig is a viszontlátásra, viszonthallásra, sziasztok!